Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 24. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 24. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel. Elfoglalva helyünket, Isten tiszteletünket a 225. dicséretünk 5 versét énekelve folytassuk. A 225. dicséretünk első 5 versét énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Gyertek, fohászkodjunk, testvérek! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, aki a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk a Heidelbergi K.T. soron következő kérdését és feleletét, melyet Korompai Gábor pótpresbiter testvérünk olvas közöttünk. Ez a kérdés és felelet a 9. úrnapjából való, és az a hitvalláson belül a hitvallás magyarázata, az apostoli hitvallás magyarázata, azaz mindarról szól, mit hiszünk az Atya Istenről.
Mit hiszesz, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja az ő fiáért, Jézus Krisztusért nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt mindazt a rosszat is, ami a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani. Mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya.
Erről a Teremtő Istenről olvasom Isten igéjét, a kijelentést a 104. Zsoltárból. A 104. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Áldjad lelkem az Urat! Uram Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásai gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál. A kenyér pedig megerősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, amelyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken az ergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Mély nagy alkotásaidnak száma, Uram, valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld színét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom. Én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Isten tegye áldottá a mi összegyülekezésünket, szent lelke által magyarázza tovább az ő igéjét és beszédét, hogy megérthessük hozzánk való üzenetét. Gyertek, dicsérjük, magasztaljuk őt, ahogy ezt a zsoltár is javalja nekünk. Köszönjük neked, hogy kijelentésed emlékeztet bennünket mindarra, amiről oly gyakran megfeledkezünk, és amit talán észre sem veszünk a magunk is beszűkült világából. Köszönjük te neked, hogy azon a földön élhetünk, mennyei édesatyánk, amelyet te teremtettél. És köszönjük te neked, hogy emlékeztetsz bennünket a zsoltár szavain keresztül, hogy nincs a földön semmi, amiről te ne tudnál, és amit te ne akarnál. Köszönjük a te gondviselésedet, amely ma is fölhozta nekünk a napot. Köszönjük a világosságot, a napsütést, és azt kérjük, hogy ahogyan most itt ragyog a mi fejünk fölött, úgy ragyogjon a te világosságot be a mi szívünkbe. Ahogy megörvendezted bennünket a napsugarak melege, úgy örvendeztessed meg te is a mi szívünket áldó szavaddal. Dicsőítünk téged azért, mert lehajolsz hozzánk, mert megemlékezel rólunk. Nem azért, mert erre méltók vagyunk, hanem azért, mert te szerető és kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy így közeledsz most is hozzánk. Áldó kegyelmedet, szövetségedet segítsed elfogadnunk, és abban őrizd meg bennünket, hogy megerősödhessünk. És könyörülj meg rajtunk, nehogy elutasítsunk téged, aki mindazzal jössz, amire nekünk igazán szükségünk van. Így áld és szenteld meg a mi együttlétünket, hogy élő találkozás lehessen ez te veled. Amen. Hajtsuk meg fejünket, illetve már meghajtottuk, üljünk le, foglaljuk el helyünket, majd fogunk újra fejet hajtani Isten előtt kicsit később. Most a 202. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük az első és a negyedik versét, tehát 202-es dicséretünk első és negyedik versét, fő boldogságom tartom én ebben. Tudományát hallom, Isten igéjét, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasom közöttetek, a 11. fejezet 3. verséből. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 3. versben ezeket találjuk megírva. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Kedves testvéreim, a Heidelbergi KT hitvallásunk útmutatását követve ezen a vasárnapon, ahogyan már említettem, a hitvalláson belül magyarázunk egy hitvallást. Tulajdonképpen abban a nagy fejezetben vagyunk a Heidelbergi KT-n belül, amely az ember megváltásáról szól, és ezen a fejezeten belül a mai napon, mivel azt mondjuk, hogy a megváltás hitáltal megy végbe, és a mi hitünkről szól egy egyetemes hitvallás, amelyet hallhattunk az elmúlt vasárnap, ezen a mai vasárnapon beszélünk erről a hitvallásról, és az elkövetkezendő vasárnapokon próbáljuk ennek az általános, egyetemes, átfogó hitvallásnak az egyes tételeit részleteiben is megérteni. Mondhatnánk úgy, hogy van egy egyetemes, egy átfogó, egy általános hitvallás, amit a keresztények hisznek Istennel kapcsolatban, ez foglaltatik össze ebben a nagyon régi hitvallásban, és most ezt magyarázzuk speciálisan abból az aspektusból, hogy mi reformátusok vagyunk. Mit értünk? Hogy értjük ezt a hitvallást? Ahogyan erről már szóltunk, úgy kezdődik ez a hitvallás, hiszek egy Istenben. Hiszek egy Istenben. A Szent Háromságról szóltunk az elmúlt vasárnap, és a Szent Háromság taglalása után következik a KT-ban az apostoli hitvallás magyarázata. Ennek az általános hitvallásnak a kezdetén újra leszögezzük és kimondjuk azt, amiről hallottunk a múlt vasárnap, hogy Isten lényében egy, személyében azonban három. Hiszek egy Istenben. Egy olyan tétele ez, ami apostoli hitvallásunknak, amin az ember hajlamos csak úgy könnyedén átugrani. Pedig pontosan azt fejezi ki az apostoli hitvallásnak ez az első néhány szava, hogy a keresztjének csak egy Isten létezésében hisznek. Méghozzá a Szent Háromság Isten létezésében hisznek. Mi úgy tartjuk, ahogyan ez az Isten el is mondja a 10 parancsolatban, hogy rajta kívül nincs más Isten. Rajta kívül nincs más Isten. Minden más, láthatók és láthatatlanok, Istentől származik. Ha most nagyon köznapivá szeretném tenni, létezésében hiszünk, a Szent Háromság Isten létezésében, akkor azt mondanám, hogy ennek, ami Istenünknek nincsenek partnerei, nincsenek szövetségesei, nincsenek riválisai, nincsenek testvérei. Ő teljesen egyedül való és egyedül álló. Minden, és ami a láthatatlan világban van, alá van rendelnek. Senki és semmi sem egyenlő az Istennel, hanem pusztán egy az Isten alattvalói közül. Ez azt jelenti, hiszek egy Istenben, hogy számunkra nincs több és nincs más Isten, sem a látható, sem a láthatatlan világban. Tehát azt jelenti, hogy egyetlen Istenben hiszünk. Nem hiszünk semmiféle más istenekben. És azt sem mondjuk, hogy más vallások istenei a mi Istenünkkel azonosak, csak máshogy hívják őket. Hiszen szokták így is osztályozni az embereket, hogy vannak egyisten hívők, meg vannak sokisten hívők. És a sokisten hívők alatt azokat szokták érteni, akik sokféle istenben hisznek, de hát a nagyvilág vallások középpontjában általában csak egy Isten áll. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy mivel ők is csak egy Istenben hisznek, igaz, hogy más nevet adtak annak, bizonyára ugyanarról az Istenről van szó. Az apostoli hitvallásban, a keresztény hitvallásban mi rögtön megfogalmazzuk az elején, hogy eznek nem adunk helyet, ennek nem adunk igazat. Mi a Szent Háromság Istenben hiszünk, aki az egyetlen Isten, és aki kijelentette magát, nem más néven jelentette ki magát, hanem minden embernek egyformán jelenti ki magát, úgy, mint Szent Háromság egy örök és igaz Isten. Aki más Istenben hisz, aki más Istent követ és tanít, az nem ezt az Istent követi, hiszi és tanítja. És ahhoz nekünk, keresztény embereknek nincs közünk. Azokkal mi nem szövetkezünk, azokat mi nem bátorítjuk, hogy nem baj, ti úgy hívjátok Jóskát, hogy Pista, de egyébként ugyanarról a szeméről van szó. Nem, mi azt mondjuk, hogy ti egy más Istent tiszteltek, az az Isten pedig nem létező Isten, mert csak egy létező Isten van, a Szent Háromság örök Isten, akin kívül nincs más Isten. Arra mondja el hitvallán, hogy mit tudunk ennek az Istennek a személyeiről, és így beszél Isten atyaságáról. Két vasárnap fogunk ezzel a témával foglalkozni, tehát ma nem térünk ki mindenre, amit Isten atyaságáról tudhatunk, és amit az nekünk jelent. Az egyik aspektus, amit Isten atyasága jelent, és amiről ma szólunk, az Isten viszonya a látható világhoz. Ez az, amiről a hitvallás is, és a hitvallás magyarázata is beszél. Azaz azt mondjuk a hitvallásunkban, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Amikor az atyáról vallunk, akkor egy viszonyról beszélünk, arról, hogy az Atya Istennek mi a viszonya ahhoz a világhoz, amelyben mi élünk, a teremtett világhoz. A látható világ, amelyben benne élünk, amelyben megérkeztünk, és amelyből majd a halálunkkor ki fogunk múlni, ez a látható világ a kézzel fogható dolgoknak, a valamiknek az összessége. Mindenről tudjuk magunk körül, hogy az valami, az kézzel fogható. Vannak tárgyak körülöttünk, vannak eszközök, amelyeket használunk, vannak más élő, mozgó szervezetek, amik. Még ami semminek tűnik, például a levegő, arról is tudjuk, hogy valami. Nem látjuk a molekulákat, nem látjuk az atomokat, de ma már tudjuk, hogy a levegő az nem semmi. Az is valami. Ami látható világunk tehát ez, a kézzel foghatók, a valamik összessége. A kézzel foghatók és a valamik létezésének az oka és módja a létrejöttük az emberiség történetének örök és nagy kérdése. Nincs olyan ember, akit ez ne izgatna. Gyerekkorunkban is megkérdeztük időnként a szüleinket, hogy mi honnan jöttünk. Hogy vagyunk mi? Hát vagyunk, ezt tudjuk. De honnan jöttünk? Kik vagyunk mi? Egyik gyermekünk kérdezte meg, amikor az esküvői fényképeinket nézegettük az albumba, hogy és én akkor hol voltam? Én akkor hol voltam? Nem látom ott magamat a fényképeken. Én akkor hol voltam? Az embert izgatja az, hogy ami keletkezett, ami van, az honnan van? Honnan van? Örök kérdés, valamikor, valahogyan annak, ami látható, meggyőződésünk, hogy létre kellett jönnie. Mert hogy ez a mi hétköznapi életünknek a tapasztalata is. Ha valamit mi nem csinálunk, ha egy asszony nem kezdi elővenni a lábasokat, nem tölt bele vizet, nem teszi föl a tűzre, akkor soha nem lesz abból leves. Magától nem szokott ez csak úgy megtörténni, hogy gondolunk rá, és akkor egyszer csak ott van a semmiből előttünk a megterített asztal. Bár sokan szeretnék ezt, hogy így legyen, de a tapasztalat, évezredes tapasztalat az, hogy valamikor, valahogyan annak, ami látható, létre kell jönnie, össze kell állnia. Az is indukálja az ember kíváncsiságát az eredetről, hogy ami látható, az egyben múlandó is. Az múlandó is. Minden, ami körülvesz bennünket, az egyúttal múlandó. Tudjuk, szeretnénk mi örökké való dolgokhoz hozzájutni. Szeretnénk, ha a pénzünk értéke nem múlna el, de elmúlik. Szeretnénk, ha a padok soha ne kopnának el ebbe a templomba. Jó erős anyagból vannak, de tudjuk, hogy egyszer el fognak kopni. Főleg, ha ilyen szorgalmasan jöhünk ide Isten házába. Nehogy valaki otthon maradjon, hogy ne kopjon a pad. Az élet ilyen erős. Az eleink hitték, hogy ide sok ember fog jönni, és ide erős padok kellenek. Tudjuk a saját életünkre nézve is, hogy egyszer el fog múlni. Míg fiatalok vagyunk, ezzel a kérdéssel nem olyan sokat foglalkozunk, de mikor az ősz hajszálak megjelennek a fejünkön, amikor már nem tudunk olyan gyorsan fölmenni az aluljáróból, akkor az embernek eszébe jut, hogy bizony múlandó. Múlandó az erőm. Amikor nem jut eszünkbe valami, akkor megértjük, hogy múlandóak a mi gondolataink is, és ez arra serkenti az embert, hogy keresse az eredetet, a miérteket, a hogyanokat. Az eddig felfedezett törvények, amelyek az ember feltételezéseitől független működnek, azok is mind a múlandóság irányába mutatnak. Nincs olyan fizikai törvény, ami nem mutatna a múlandóság irányába. Minden törvény, amit alkottunk. Hiszen nem találtuk meg még azt, hogy hogy lehetne megtartani. Megtartani dolgokat. Nincsenek örök mozgók. Ezt próbálja minden ember, hogy lehetne örök mozgó dolgokat létrehozni, amelybe csak egyszer kell energiát pumpálni, és utána soha többet. Annak vagyunk a tanúi, hogy az inga egyszer csak abba hagyja a lengést, annak vagyunk a tanúi, hogy az óránkba egyszer csak lemerül az elem, annak vagyunk tanúi, hogy elesünk, egyre jobban fáj. Minden a múlandóság irányába mutat. Magunk is megtapasztalhatjuk ezt. Van, amikor bent felejtünk dolgokat a hűtőszekrényben, amiket azért teszünk oda, hogy ne legyenek a múlandóság áldozatai, de amikor egy hét múlva elővesszük, akkor rájövünk arra, hogy hoppá, nem tudtuk megfékezni. Nem tudtuk megfékezni a múlandóságot. Megsárgulnak a fényképeink, amelyeket azért készítünk, hogy örökül maradjanak pillanatokról, alkalmakról, de megsárgulnak, elvesznek, kikopnak. Elfelejtjük az emlékeinket, és még a legtartósabb anyagok is lebomlanak végül. Ez valami olyan törvény, amivel nem tudunk szembe menni. Vannak nagyon kemény anyagok, vannak olyan anyagok, amik nagyon lassan bomlanak, de egyszer minden elbomlik, és erre az embernek nincsen befolyása. Ami tehát létezik és elmúlik, annak kell, hogy legyen kezdete is. És az a kezdet örökké való idők óta foglalkoztatja az embert. Mi a kezdet? Honnan jövünk? Mi van, vagy ki van a sor elején? Mi van a valami mögött? Két szemlélet van ebben a világban, testvérek, amely mind a kettő él és való. És azért beszélünk erről a két szemléletről, erről az alapvető két szemléletről, mert Istenről akarunk szólni. Ne gondolja senki azt, hogy most fizika vagy filozófia órán vagyunk, végén meg fogunk érkezni Istenhez. Az egyik szemlélet, ez a legáltalánosabb a Földön, az úgynevezett materialista világszemlélet. Ez az, amiben a legtöbben belenőttünk, amit kaptunk, és ez az, amit a történelemnek egy bizonyos ideje óta úgy hirdetnek ebben a világban, mint az egyetlen és megkérdőjelezhetetlen igazságot. Olykor átcímkézték ezt a világnézetet, de alapjaiban ez a világnézet mindig élt, és élni is fog a világ végezetéig. Ezek szerint a valami mögött, a látható mögött, ami van, ami keletkezik és elmúlik, a végső dolog, ami mögötte áll, az az anyag. Az anyag. Volt egy generáció, aki erről nagyon sokat hallott, az anyagról. Nem csak a tananyagról, hanem arról, hogy az anyag az ős forrás. Hogy mi az anyag tulajdonképpen, azt a materializmus sohasem tudta megfogalmazni. Egy homályba vesző valami az anyag, amiről nem lehetett tudni, hogy ez tulajdonképpen valami kézzel fogható, olyan, mint amiről most gondolkozunk, vagy pedig valami ok, vagy egy elv. Az anyag az egy szabad felhasználású fogalom lett a materialista világszemléletben, és mindenki azzal töltötte meg ezt a halmazt, amivel akarta. Ez az ős ok. Ez a szemlélet alapvetően azzal számol, hogy az anyagból, ami van, ami létezik, de nem tudjuk micsoda, egyszer csak véletlenszerűen létrejött, ami látható, ami kézzel fogható. És aztán újabb és újabb véletlenek folyamán ez a látható értelmes dolgokká rendeződött össze. Azt gondolom, hogy megértjük azt, hogy mivel ez a szemlélet a véletlennel számol, és azt mondja, hogy az anyag értelmes összerendeződése, az a véletlen eredménye, ezért nagyon sok időre van szükség. A véletleneknek mindig nagyon kicsi az esélye, minél bonyolultabb dolgokról gondolkozunk, annál kisebb az esélyük. Ezért beszél a materialista világszemlélet évmilliárdokról és évbilliókról, amiket nem tud igazolni, de az elfből következik, hogy ez csak úgy lehetséges, ezt az elvet fönntartani, ha valami iszonyat hosszú idő előzi meg, ami itt létünket, ezt a valóságot, amiben most élünk, hogy legyen idő a véletlenek számára. Ez a szemlélet nem hisz a láthatatlanban. Az anyaghoz kötött szemlélet nem számol a láthatatlannal. Ezért az elmúlással sem tud igazán mit kezdeni, csupán annyit, hogy nincs elmúlás, hanem átalakulás van. Azt mondja ez a szemlélet, hogy az anyag nem vészel soha, hanem csak átalakul, átformálódik. Az az érdekes, hogy ez a szemlélet is vallja, a tudományos világ és a logika egyik alaptörvényét, azt tudnélik, hogy a semmiből nem lesz soha valami. A semmiből nem lesz soha valami. A semmiből semmi sem jön. Latinul így hangzik ez, ex nihilo, nihil fit. Ez egy olyan törvény, amit nem szoktak nekünk tanítani a materialista szemléletű világban, de amelyet a tudomány elfogad, pontosan ugyanúgy, mint ahogy elfogadjuk a gravitáció törvényét. Csak hát szelektíve tanultunk dolgokat. A semmiből semmi sem jön. Tehát a lényeg az, hogy kell egy létező legyen a sor végéből, végén, amiből minden, ami körülöttünk van, mi is beleértve, a tárgyak is, a világ is származunk. Ezt a dolgot az ember, aki abban hisz, hogy ez itt a végállomás, a látható világ, úgy oldotta meg, hogy felállította a fejlődés elméletet, az evolúció elméletét. Mert ha azt mondjuk, hogy nincs láthatatlan világ, akkor a mi világunk a végállomás, és ha ennek az eredetét keressük, akkor visszafelé kell menni. Visszafelé kell haladnunk. Olyan ez, most egy hasonlatot mondok, nem tudtam jobbat kitalálni, de meg fogják érteni a testvérek, mintha egy tölcsért tele töltünk valamiféle anyaggal, és a felszínre azt mondjuk, hogy ez a valóság, és keressük azt, ami a gyökere annak a valóságnak. Keresi az ember, a materialista ember, az evolúcionista ember, az egy egyre szűkülő keresztmetszetben keresi a végső okot. És a végén oda jut el, hogy nem talál semmit, de azt mondja, ez az anyag, ez az anyag. És a látható valóság pedig a végállomás. Maga az anyag is valami, ami nem tudunk meghatározni, de bizonyára anyagi. Mert semmi nem lehet, hiszen a semmiből nem keletkezik semmi. Jó, hogyha néha elgondolkozunk ezeken a dolgokon, testvérek, legfőképpen azért, mert a Biblia szemlélete ezzel szemben más. És ez az, amit a jelenlévő testvérek nagy többsége soha nem tanult az iskolában. Hogy a Biblia nekünk a valóságról, az okokról valami egészen mást tanít. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 3. versből azt olvastuk, hogy a láthatók, Isten kijelentése ez, a láthatók a láthatatlanból állottak elő. Azaz, a Biblia azt mondja nekünk a materializmussal szemben, hogy van láthatatlan. Van láthatatlan. Van egy örök létező, aki teremtett és létrehozott minden láthatót. Ő hatalmasabb, mint a látható világ. Felette áll mindannak, amit mi látunk, és amit mi be tudunk fogni. Pál apostol a híres aténi beszédében azt mondja az Abcsel 17.28-ban, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És itt Istenről beszél, a láthatatlan, de létező Istenről. Azaz, a keresztjén a bibliai szemlélet szerint mi fordítva nézünk a tölcsérbe. Mi nem azt mondjuk, hogy a tölcsér teteje az a valóság, és visszafelé keresjük az okokat egy egyre szűkülő térben, az eredetünkre nézve, hanem mi azt mondjuk, hogy a tölcsér alja a valóság, amiben most mi vagyunk, és mi egyre szélesebb részre tekintünk. A mi lehetőségeink a szűkebb felől a tágabba, a szélesebbe mutatnak. Magyarán azt mondjuk, hogy a valóság több annál, mint amit látunk, mint amit föl tudunk térképezni, mint amit megfogunk. Azt mondjuk, hogy a valóságnak van egy látható része, ezek vagyunk mi, és van egy láthatatlan része. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy mindezt hit által értjük meg. Hogy tudnélik a világ, a látható világ, Isten beszéde által teremtetett, hogy ami a látható, a láthatatlanból állott elő. Azaz, azt mondja nekünk a Biblia, hogy a látható és a láthatatlan világ határán mi hit által lépünk át. Hit által lépünk át. Ez az egyetlen dolog, aminek az útján a látható és a láthatatlan világ a miénk lehet. Hit által értjük meg. Ha most megértjük a Bibliának ezt a tanítását és ezt a kifejtését, akkor meg kell azt kérdeznünk, hogy ki az tehát, aki a látható világ oka, létrehozója? Honnan jövünk? Amit látunk, az honnan származik? A Biblia azt mondja, attól, aki mindennek felette áll. Istentől. Méghozzá az Atya Istentől, aki mindezt, amit mi látunk, megteremtette, létrehozta. Azt gondolom, testvéreim, hogy mindezeket összevetve megérthetjük azt, hogy egy keresztény ember, aki a Biblia világ szemléletét vallja, nem lehet materialista, és nem lehet evolúcionista sem. Nem is ötvözheti ezt a két nézetet egymással, mert ez a két világnézet ellenkezik egymással. Ellentétes irányban vizsgálódik, és a végső okokat is máshol akarja megtalálni. Az egyik a sor végére teszi az anyagot, amit jó indulattal lehetne nevezni Istennek, de ne nevezzük Istennek, és azt mondja, a világ itt ér véget, azon a felszínen, ahol mi mozgunk. A másik meg a sor elejére teszi Istent, és azt mondja, minden őtőle származik. Ő az egyetlen létező. Az egyiknek végső ok, hogy valaminek ott lenni kell, de ezt ne nevezzük Istennek, mert láthatatlan világ nincs, nevezzük anyagnak. Míg a másik szemlélet azt mondja, hogy Isten az eredő. Ő az eredeti. Ő az, aki van. Aki lesz. Ő az, aki volt. Ő az, aki változhatatlan, aki örök. Ha az ember Istentől elvitatja a teremtés tényét, azaz, hogy ő felette áll mindennek, hogy a mi látható világunk ő benne van, akkor Istent az ilyen ember lekicsinyíti, és emberivé teszi. Ezzel el is vesszük Istentől mindazt, ami a Biblia szerint az ő atyaságához még hozzá tartozik. Mert az atyaságához nem csak az tartozik hozzá, hogy ő teremt, hanem a Biblia szerint az is hozzátartozik, hogy ő a teremtésére gondot visel, azt a kezében tartja. Erről fog Isten igéje szólni közöttünk a jövő vasárnap. Ha azt mondjuk, hogy Isten nem teremtő, akkor elvitottunk tőle minden más tulajdonságot is. Ha Istent olyanná tesszük, mint magunk, amilyenek vagyunk, akkor Isten nem gondviselő és nem tart kézben semmit. Mert ez az ember jellemvonása. Az ember jellemvonása az, hogy elindít valamit, de azt nem képes kézben tartani. Ez mindig bennünket jellemez, embereket. Az ember sok mindent indított útjára a történelemben, amit végül nem tudott kézben tartani, és nem tudott fékezni. Tulajdonképpen, ha nagyon egyszerűsítem, akkor ez az emberi történelem. Az emberiség szerelvénye egyre sebesebben robog, és az ember egyszer csak elveszti felette az uralmát. Elveszti azt a képességet, hogy irányítsa a folyamatokat, és akkor mindig jön egy kisiklás, egy óriási világégés, egy tragédia, amiből az életben maradottak megpróbálnak felállni, és újat kezdeni. Aztán az új kezdet hol szokott véget érni? Ott, hogy újra robog a szerelvény, egyre gyorsabban, egyre gyorsabban, egyre gyorsabban, nem tudjuk irányítani, kicsúszik a kezünk közül, és jön egy újabb világégés. Vannak, amikor ezek a folyamatok a történelemben nagyon gyorsan jönnek egymás után, és vannak, amikor hosszú ideig úgy tűnik, hogy az emberiség az uralma alatt tudja tartani a történéseket, de alapvetően az ember nem képes megfékezni, és nem képes kézben tartani még a saját sorsát sem. Istenről azonban azt mondja a Szentírás, és így hívtuk őt segítségül, hogy ő nem csak teremt, hanem fenntart, és igazgat is mindeneket, azaz gondot visel róla, és ez azt jelenti, hogy irányítja mindazt, ami a világban, a látható és láthatatlan világban zajlik. Nos, kedves testvérek, ige hirdetésem végén hadd kérdezzem meg tőletek, ti hogyan tekintetek Istenre? És amikor ezt valljuk róla, akár itt a gyülekezetben is, hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszitek-e azt, hogy ő a teremtő? Hiszitek-e azt, hogy ő a teremtő? Hiszitek-e a Biblia kijelentését, ami azt mondja, hogy Isten a szavával hozta létre a látható világot? Az az Isten, aki öröktől fogva van és örökké létezik. Úgy tekintünk rá, ahogy ezt valljuk is? Mindenható Istenre? Úgy tekintünk rá, mint aki felette áll mindennek? Mert ha így tekintünk rá, testvérek, akkor tudnunk kell azt, hogy Isten mindennél hatalmasabb, ami bennünket gúzsba köt. Hatalmasabb a szükségeknél, hatalmasabb a bűnöknél, hatalmasabb a veszekedéseknél, a testi gyengeségeknél, a betegségeknél, és ez az Isten hatalmasabb a halálnál is, amelyen mindannyiunknak keresztül kell menni. Mondd, amikor azt mondod, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, hiszed-e róla ezt, vagy csak mondja a szád? Bátorítalak benneteket arra, hogy gondolkozzatok el ezen. Mert ha ez a hitvallás igaz a mi szánkból, akkor máshogy kell szóljon a szánk, és máshogy kell szóljon a mi beszédünk, és máshogy kell kinézzen a mi életünk. Ha hisszük, hogy a látható világ, amiben élünk, nem végállomás, hanem csak része annak a nagy egésznek, ami Isten, és Isten a mi atyánk, akkor testvérek, nem hagyhatjuk, hogy ez a világ gúzsba szorítson bennünket. Akkor nem leszünk az áldozatai ennek a világnak. Akkor nem leszünk a fogjai és a rabjai annak, ami azoknak az embereknek a síránkozása, akik úgy gondolkoznak a látható világról, hogy ez a végállomás. Ez mindeneknek teteje. Milyen szegény is az, aki azt mondja, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, de közben Istent csak akkorának tudja és akkorának tartja, mint saját magát. Milyen szegény az ilyen ember, milyen boldogtalan, milyen reménytelen életre és halálra nézve. Az ilyen ember mennyire nem látja a szabadulást, mennyire nem látja a felszabadult örömöt. Az ilyen ember mennyire ragaszkodik ahhoz, ami vele együtt fog elmúlni. De aki hisz, és aki nem csak mondja, hanem szíve mélyén, Isten kegyelméből meggyőződött is, aki összeköti a látható és a láthatatlan világot, s hiszi, hogy ez a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő, az boldog ember. Az máshogyan megy át az életen. És én erre az életre és erre a hitre bíztatlak benneteket, közeledjetek Istenhez, a Teremtő és Mindenható Atyához, s ha ő közeledik hozzátok, ne zárjátok be a szíveteket előtte. Ez a világ előtt bolondság, butaság, de nekünk, akik hiszünk, a megtartatás. Amen. Kedves testvéreim, a 285. dicséretünket keressük most ki, és a 285. dicséretünknek a 4. versét énekeljük. Adj minékünk megújult szívet és új indulatot. 285. dicséretünk 4. verse. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, teremtő Istenünk, hisszük, hogy a kijelentés, amely alapján te rólad gondolkozunk, tőled származik. A láthatatlanból érkezett a mi látható világunkba. Ezért minden szava igaz, szent, és nem félrevezet bennünket, hanem az igazságot tárja föl előttünk. Segíts, hogy ezt mindnyájan egy szívvel és egy lélekkel elfogadhassuk. És mivel a mi világunkat a tieddel a hit köti össze, hadd kérjünk arra, ajándékozz nekünk igaz hitet, kétség nélkül való bizalmat, a te kijelentésed iránt és a te személyed felől. Te látod, hogy életünket mennyire átjárja az anyaghoz kötöttség, hogy a mi beszédünk, cselekedeteink, indulataink mennyire arról árulkodnak, hogy azt gondoljuk, ami látható körülöttünk, az a végállomás, szabadíts ki ebből a kötelékből bennünket, és adjad, hogy meg tudjon változni a mi gondolkozásunk erről a világról, és hadd tudjunk hinni te neked, aki mindezeknek fölötte állsz, és akik hisznek benned, azoknak azt ígéred, hogy mindezek fölé oda is emeled őket. Köszönjük neked, hogy hitáltal ez már most is megvalósulhat. Köszönjük te neked, hogy gondoskodtál rólunk és gondoskodol rólunk. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged ezért. Így köszönjük meg a te igédet, a kijelentést, és arra kérünk, hogy ez a drága szó jusson el minden néphez és minden nemzethez, és azért imádkozunk, adjál olyan ige hirdetőket és ige magyarázókat, akik tőled tanítottan magyarázzák a te kijelentésednek igazságait, és feltárják az abban elrejtett kincseket. Így kérünk téged a misszióban élő és szolgáló testvérekért, így kérünk téged mindazokért, akik a családunkban vagyunk misszionáriusok, adjad, hogy a te igazságaidat hittel és bátran képviselhessük és élhessük meg életünknek minden idejében. Köszönjük, hogy azt mondod, aki hisz, meg nem szégyenül. Tedd ezt nekünk mindennapi élettapasztalatunká, és ezáltal is erősítsed bennünk a bizonyságot, amit hitvallásunkban előtted kimondunk te rólad. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés az Isten tisztelet végén énekkel térjünk vissza az üzenethez. A 265. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk zárásaként és szívünknek megbátorodására. A 265. dicséretünk első, valamint negyedik és ötödik versét fogjuk most énekelni, tehát első, negyedik és ötödik, vagy ötödik és hatodik vers, úgyis van kiírva, csak én mondom rosszul, tehát a kiírást követjük a tábláról, hagyjad az Úristenre te minden utadat.